könyvben utazom. Életünk történetei, amelyek könyvekhez kötődnek. Művészekkel beszélget olvasmány élményeikről Olá Andrea.
Jó napot kívánok! Mennyire van ránk az, amit olvasunk? Bizonyos könyvek miért maradnak meg élesen az emlékezetünkben, és milyen helyzetekhez, változásokhoz kötődnek? Erről szól ez a sorozat, az életre szóló könyvek, amelynek mai vendége Pálmai Anna színésznő, a Katona József Színház tagja és az egyik legismertebb hang is, hiszen rengeteget szinkronizál, és mint kiderült számomra, nagyon sokat olvas. Annával ebben a beszélgetésben onnan indulunk, hogy természetes neki a könyvek közelsége, mert édesanyjától, Szirtes Ágitól is ezt látta.
Emlékszem arra gyerekkoromból, hogy nagyon sokszor csak a hátát láttam, ahogy olvas. Tehát a Balatonparton is, ami érdekes, mert sokszor az apukájáról ő is ugyanezt mondta. Hát ugye továbbadta ezt, hogy volt egy Stósz könyv az ágya mellett, és akkor nagyon sokat olvasott. Megmondom, a nyaralás alatt is. Rengeteget, meg lefekvés előtt. Szóval úgy láttam, hogy neki ez ilyen napi betevője. Tehát, hogy ez mindig az élete része volt, és akkor például ő mondta nekem, hogy már ezt muszáj olvasnod, hát ez annyira csodálatos, és akkor elolvastam a 100 év magányt, az Ezredes úrnak nincs, aki írjon, ugye Makondóban hull az eső, de a szerelemről és más démonokról, szóval nagyon sok már ezt olvastam, és azt ő adta a kezembe, igen.
Vannak olyan szakmák, amelyeknél az olvasottság az különösen fontos. Szerinted egy színésznőnek ad valamit hozzá a játékához, vagy ez csak...
Hát persze, most a Jadviga párnája jutott eszembe, hogy amikor elolvastam ezt a könyvet, akkor végig magamat képzeltem Jadviga helyébe, tehát hogy mintha egy szerepet láttam volna magam előtt megelevenedni, vagy úgy olvastam, hogy de csodálatos lenne ezt egyszer eljátszani, ezt a szerepet. És persze, tehát, hogyha van ilyen lehetőség, vagy egy olyan szerep talál meg, ami egy ilyen nagy, komoly irodalmi alak, vagy aminek utána lehet olvasni, de ez biztos, hogy gazdagítja, nem is kérdés. És az is olyan jó lehet, hogy ezzel így babrálni, hogy de hát itt azt írja, hogy, és akkor kiemelni, aláhúzni olyan részeket, amik egy jellemet rajzolnak.
Jadviga személyisége fogott meg? Tehát, hogy éreztél vele közösséget, vagy egyszerűen csak maga a regény fogott meg?
Ez olyan érdekes amúgy, hogy mi fog meg. Szerintem változó, hogy tőlem teljesen különböző, tehát, hogy ami nem következne belőlem, az is úgy el tud varázsolni, meg amire szinte azt mondom, hogy hát ez akár én is lehetnék. És a Jadviga, hát én pici voltam azért, mikor először olvastam, tehát ilyen kiskamasz, tehát hogy nem is tudtam volna azt sehogy sem még eljátszani, mert még nagyon éretlen és fiatal voltam ahhoz, ami a Jadviga története. De hát elvarázsolt. Ugye ez egy olyan környezet, amiről nagyon sokszor eszembe jutott a nagyapám, illetve azt, ahol fölnőtt Tápiósáp, meg aztán később Szigligeten az életük a nagymamámmal. Tehát, hogy olyan nagyon közeli volt, és nagyon szagos, és nagyon otthonos volt ez a világ. Tehát a Jadvigának, meg az Andrisnak a világa.
Mondják rád egyébként, akik ismerték a nagyapádat, hogy van benned belőle valami? Ezt csak azért kérdezem, mert most sok interjút láttam veled, és édesanyáddal is, és olyan érdekes, hogy bizonyos gesztusai nagyon-nagyon idézik Szirtes Ádámot.
Igen.
Benned is van?
Szacsvai László még múltkor, mikor előadás előtt dohányoztunk, akkor mondta, hogy hát teljesen így dohányzott a nagyapád is. De ez csak egy ilyen apróság, de merem remélni, mert nagyon felnézek rá, és azt érzem, hogy hát most egy ilyen nagy általános közhelyet fogok mondani, de hogy ő annyira közel van hozzám, vagy szeretek úgy gondolni rá, hogy tovább él bennem, és amikor a kaukázusi krétakört bemutattuk, amiben én Grúsét játszom, akkor olyan emlékezetes volt, mikor az anyám átölelt, és mondta, hogy most apám nagyon büszke lenne rád. Mármint, hogy a nagyapám. Tehát, hogy nem tudom már pontosan mit mondott, de hogy valahogy azt éreztem, hogy én is ezt remélem, hogy ő büszke. És hogy talán az, ahogy gondolkodom, meg az igazságérzetem, amilyen erős, azt valahogy tőle örököltem, ebbe biztos vagyok. De képzeld, hogy én sem ismertem őt. Nagyon pici voltam, amikor meghalt. Tehát a könyve, az életünk életem, amit nekem ajánlott, az tulajdonképpen egy hosszú beszélgetés vele. Mármint, hogyha olvasod, akkor a könyv vége fele már interjúkból rakta össze az anyukám. Nem is tudom, hogy mikor szakadt meg ez az önéletrajzi írás, és az Ávoda Pállal együtt ők összerakták. és így egészítették ki a könyvet interjúkból és portréfilmekből. De van egy nagyon eleven hiány. Tehát például olyan érdekes, hogy nagyon-nagyon sokáig ugye azt játszotta, aki ő, tehát ezt a tiszta szívű, nyílt tekintetű, ezt a tüzes, igaz embert. És aztán, amikor a körhintában megkapta a gonoszt, most így idézőjelben, akkor mondta az anyukám, hogy annyira boldog volt, hogy most végre olyat játszhat, aki nem biztos, hogy a nézők szeretni fogják ezt az embert. És akkor ez ilyen nagy dolog volt neki, mert addig mindig ő volt a főhős, meg a jó. Ez így megmaradt bennem. Talán nekem is, mikor először volt egy olyan szerepem, mert én is mindig olyanokat játszottam, akik két lábbal állnak a földön, meg megmondják, hogy mit gondolnak. És akkor most nem is olyan régen a Dobókatával forgattuk az El a kezekkel a papámtól című filmet, most nyáron, és abban hát a gonosz mostoha vagyok én, és hát nagyon élveztem, hogy végre teljesen kifordulhatok magamból már, mint abból a szempontból, hogy egy olyan karakter lehetek, aki még eddig nem nagyon voltam.
Akkor ez is végül is ez a nagypapád könyve is fontos könyv.
De nagyon,
akkor,
igen.
Akkor vegyük sorra azokat a regényeket, igen, amelyek életed valamilyen meghatározó élményéhez kapcsolódnak. Mi legyen a következő?
Amerikai Pszichó. Úgy jött nekem, hogy forgattuk a rossz fiúkat, és a Bodó Viktorba én szerelmes voltam nagyon, és akkor láttam, hogy a zsebéből kilóg egy könyv. Nagyon sokat járkált úgy, hogy pont itt csak azt tudtam elolvasni, hogy Amerikai Pszichó. És akkor megvettem ezt a könyvet, és elolvastam. És akkor azóta is nekem az ilyen, egyrészt az, hogy ilyen dúsgazdagság van, tehát ez is nagyon megfogott, hogy milyen lehet így élni, ahogy ez a srác él, hogy ennyi pénze van. És aztán meg ez az iszonyatos űr, amit mindannyian tudunk érezni, hogy sehova sem megy az életünk, és sehova se tart, és nincs remény, és az egész egy kilátástalan borzalom. Hát ez tulajdonképpen, ezzel lehet azonosulni, meg hát lehet borzongani, mert ez, amit ő, tehát a magány, meg az őrületnek ez a borzalmasan perverz keveréke, amit ő ír ebben a könyvben, az nagyon megrázó. De nekem ez fontos könyv, mert élvezettel olvastam, és kíváncsian, és hát persze borzasztó, meg hát tényleg csak erős idegzetűeknek ajánlott, de mégiscsak volt benne valami, amivel persze nagyon lehet menni, vagy ami nagyon átélhető.
Hát igen, ez a Bret Easton Ellis könyv, ez kultuszkönyv lett. Ugye minden interjú előtt megkérem a majdani beszélgetőtársamat, hogy küldje el, hogy mi az a 4-5 könyv, ami számára fontos. És azt néztem, hogy mindegyik egy ilyen nagyon kemény és határozott kiállásra val. Tehát, hogy ha csak ezt tudom rólad, ezt a 4 könyvet, amit írtál, azt mondom, hogy fú, ez a nő határozott, tudja, mit akar, addig megy, amíg az ő igazát meg nem találja.
Nagyon tetszik nekem, amit mondasz. Próbálok, igen, az igazságtalanságot azt nagyon nehezen visel, és sokat félek, meg szorongok, meg kételkedem magamban, de azt hiszem, hogy ez egy pozitív tulajdonságom, hogy annak ellenére, hogy rettegek, azért mégiscsak azt csinálom, amit a szívem súg, vagy amifele nekem mennem kell. És ezért meg szoktam veregetni a saját vállamat, illetve az jól esik, amikor a barátaim azt mondják, hogy fú, ez most egy bátor lépés volt.
De színházi közegben? Mert ott azért ez nehéz, nem?
De, nehéz. És akkor is, hogy mondjam, igazából az a nagyon nehéz, hogy olyan szép ez, van ez az ima, az Assisi Szent Ferencnek az imája, az valahogy így kezdődik, hogy Uram, adj bátorságot, hogy változtassak azon, amin változtatni tudok, hogy elfogadjam azt, ami megváltoztathatatlan, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Tehát, hogy most nem pontosan idézem, de a lényeg mégiscsak az, hogy a nehézség az valahol abban van nekem, hogy különbséget tudjak a között tenni, hogy mi az, amiért érdemes harcolni, és mi az, ami már egyáltalán nem fogok, nem is akarok megfelelni senkinek már igazából, és az se baj, hogyha valaki haragszik rám, vagy nem szeret, vagy dühös, de ez mind nem baj, de ez olyan nagyon hosszú út volt, amíg ide eljutottam, és akkor most már úgy próbálkozom lépegetni az életemben, hogy félek, nem baj, akkor is megpróbálom ezt, vagy nem tudom, ez az ember tegnap engem megbántott, de ma bocsánatot kért, és én megbocsájtottam, nem azért, mert ilyen rohadt nagy jellem vagyok, hanem mert nekem így jobb, hogy azt gondolom, hogy mindenki változhat. És igen, azt viszont merem remélni, hogy ez mindig is így lesz, hogy nem fogok elgyávulni. Vagy csak azért, mert valami nagyon nehéz, azért nem fogom feladni, akkor se, hogyha nem leszek szimpatikus ezáltal sokaknak. Vagy valakinek, aki nagyon fontos, mert azért sokszor vagyok így, hogy elmondok valamit egy barátomnak, aki azt mondja, hogy hát ez szerintem ez hülyeség, ezt nem így kéne csinálnod, a vesztedbe rohansz, akkor egyszer csak azt mondja, igen, jó, hát akkor nem. És akkor mostanában meg az, hogy jó, te ezt gondolod, én meg akkor is úgy fogok menni az életembe, ahogy meg én gondolom. És akkor mindig úgy kiderül, hogy de jó volt, hogy ezt megléptem, mert minden jó volt valamire, még a csalódások is, meg a nagy hasraesések, szóval mindennek volt valami értelme, vagy egy lecke volt.
A pillangó jutott nekem eszembe most, ahogy hallgattalak, mert az a fajta újra és újra és újra próbálom, és nem adom föl, és hogy akkor is nekem van igazam. Ez neked egy kedvenc könyved?
Igen, ez azért nagyon fontos nekem ez a könyv, mert Kubában olvastam. Kim voltam másfél hónapot a barátnőmnél, aki ott született, és Havannában laktunk az ő lakásukban, és hát azért vicces ez a történet, mert ugye ott voltam Kubában, ahova az ember nem minden második hétvégén utazik az életébe. Viszont én alig tudtam kimenni bármit is csinálni, mert feküdtem az ágyon, és ezt a könyvet olvastam. És akkor a barátnőm mondta, hogy de hát itt van a családom, programokat szervezünk, elmegyünk erre a tengerpartra, ezt a városrészt megnézem, és mondtam, hogy jó, csak még egy óra, csak egy fél óra. És amíg a pillangót olvastam, én nem nagyon mentem velük sehova. És akkor hát így visszatekintve azért hihettem volna valami könnyedebb, olyasmit, ami nem köt le ennyire. És ebben a könyvben meg az fogott meg nagyon, hogy pontosan ez, amit mondtál, hogy nem baj, hogy nem sikerült, újra és újra meg fogom próbálni. Tehát, hogy ez a kitartás, ez olyan megrendítő, és igazából annyira szeretnék én is ilyen ember lenni, és már néha gyakorlom, és néha megy, de hát most ez a szintén, ez a hatalmas közhely, amit eldurrantok, hogy mindenki a saját börtönéből meg kell, hogy szabaduljon egyszer.
Már ha tudja, hogy hol vannak a börtöne falai, ugye? Mert nagyon sokan odáig se jutunk el, hogy rázom a rácsot, de hát én csuktam magamra.
Most pont egy nagyon régi, nagyon kedves barátom a vírus helyzet miatt nem találkoztunk egy éve, és megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, és azt írtam vissza, hogy mindig ezen nevettünk, hogy milyen sok démon van az életünkben, és akkor most ezt írtam vissza, hogy nagyon sok van, de hogy most már meg vannak szelidítve. Tehát, hogy mindig itt lesznek, de most már olyan háztáji. Tehát most, hogy így beszélgetünk, most azt tudom mondani, hogy mindegyik meg van szelidülve, aztán majd lehet, hogy később máshogy lesz, de most pont úgy vagyok, hogy azt hiszem most valami nagyon lényegi történik, vagy úgy nagyon a középpontomba vagyok. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy állandóan jókedvű vagyok és boldog is. De hogy kb. Látom, hogy mi az, amivel nekem dolgom van, mi az, amit szeretnék magamban erősíteni, mi az, amire nincs szükségem. Pláne úgy, hogy eltelt egy év úgy, hogy elég sokat voltunk ugye otthon, a négy fal között, és én nagyon szeretem a lakásomat, nagyon szeretek itthon lenni, és nem volt mindig ez egy nagy mellberúgás nekem, hogy nem tudok kimenni az utcára, vagy nem tudok elmenni dolgozni, mert nagyon szeretek itthon lenni és lustálkodni, de hogy komolyra fordítva a szót, azért elindultam befele, és azt hiszem, hogy nagyon komoly munkát végzek, ami ezt a sötétség felszámolását illeti.
Amikor van itt egy éves szünet, akkor elindul valami, na hát engem más is érdekel, nem adnám el a pályát, de hogy ez a tulajdonképpen impulzus hiány teret adhat valami másnak. Neked eszedbe jutott, hogy mi mindent csinálnál még?
Persze, és különben, ez most nem panaszkodás, de amióta végeztem az egyetemen, azóta évi 4-5-6 bemutatóm van, és tényleg nem panaszkodni szeretnék, csak hogy közben meg rohadtul elfáradtam. Tehát, hogy egy ilyen hosszú menet nyugodott meg most ebben az elmúlt egy évben, amivel tisztában vagyok, hogy rettenetesen nehéz időszak volt, nem? Ez nem is vitás. De lehet hallani azt ilyenkor, hogy te mire vágysz igazából, mert annyi mindent csináltam, és valahogy az, hogy de hát este előadás, holnap megint próba, utána a kettő között rohanok szinkronba, tehát ez a daráló, ez nem alkalmas arra, hogy tényleg úgy komolyan vedd, amit érzel, meg gondolsz. Jó, ha fáradt vagy, persze, hogy fáradt, hogy mindenki fáradt, nagy dolog. De egyszer csak jön egy, amiről biztos majd még később fogunk beszélni, egy számla a testettől, egy vérkép, vagy egy, nem tudom, figyelmeztetés formájában, amit már nem tudsz nem komolyan venni. Viszont, amikor Krétán nyaraltunk, és hát többször is volt ilyen, mert nagyon sokszor visszajárunk Görögországba, akkor így elnéztem egy csajt, aki ott dolgozott egy bárban, a tengerparton, kirakta a napágyakat, narancslevet, facsart, és látszott rajta, hogy tök jól van. És hogy valahogy így, ez nagyon sokszor eszembe jutott, hogy ez az egy év, ez valahogy így kicsit ilyen volt nekem, szóval hogy azzal foglalkozhattam, ami épít, vagy kialudtam magam, és a másik meg a lovak, ami eszembe szokott jutni, hogy nagyon sokat lovagoltam, én még gyerek, meg kamaszkoromban, és akkor egyszer csak ugye a színház miatt, ugye mert ez is egy egész embert kívánó élet, a lovak, meg a lovaglás, ugyanúgy, mint a színház. És valahogy úgy kicsukta egyik a másikat, és azt is úgy eldöntöttem, hogy ebből se fogok már engedni, hogy azt mondjam, hogy jaj, hát megint nincs időm elmenni lovagolni, mert hát annyi más dolgom van. Hát akkor majd úgy csinálom, hogy ki tudjak menni lovagolni, mert közben annyit ad, hogy ezt hülyeség elvenni magamtól, amit ennyire szeretek.
Beszélhetünk a testnek a jelzéseiről, mert ez egy fontos irány.
Volt egy ijesztő vérképem, panaszkodtam a barátnőmnek, hogy rettenetesen fáradt vagyok, semmihez nincs kedvem, szomorú vagyok, bűntudatom van, tehát ilyen tényleg nagyon magam alatt voltam, és erre rátett még az is, hogy majdnem minden este játszottam, forgattam egy filmet, rohantam a tévéműsort forgatni, tehát ez nyáron úgy csúcsosodott, és akkor azt mondta nagyon kedves barátnőm, hogy hát olvasd már el ezt a könyvet az Zellerről, mondom, micsodát, milyen miről olvasok, és mondta, hogy de nem a Gumó, hanem a Sarzeller, mondom, jó, majd elolvasom, és akkor egyszer csak, mikor már tényleg többen mondták, hogy az nagyon jó az a könyv, és hát nagyon értékes információk vannak benne, akkor fogtam, elolvastam, és hát azóta, illetve hogy hát november óta, mert a Szinetár Dóri barátnőm nátszál vékonyan eljött megnézni egy előadásba, és utána dumáltunk hosszan, és akkor ő mondta, hogy hát ő most követ egy étrendet, ami neki nagyon jól esik, ami teljesen hús és glutén és tejtermékmentes, és akkor azóta én is csinálom. És ez a könyv meg megkoronázta tulajdonképpen, nem csak ez a könyve, az Anthony Williamnek, ez a csodatévő Zeller, amiről most beszélek, van még neki több könyve, és olyan sorsfordító információkat tartalmaz arról, hogy hogy együnk, meg mit együnk, ami nekem világéletemben egy katasztrófa sújtotta terület volt, hogy jó, akkor most csak csirke mellett eszem salátával, és nagyon sok ásványvizet iszom. De ez is egy idő után maga alá temetett, mert aztán annyira vágytam már a tiramisszúra, meg a rántott sajtra, hogy aztán csak azt tettem, akkor visszahíztam azt, amit lefogytam, és igazából most vagyok a legjobban, ahogy emlékszem magamra, utoljára talán gyerekként voltam ennyire jóban a testemmel, meg utoljára akkor voltam ennyire szabad. Tehát, hogy annyira fontos az, hogy mit eszel, hogy azt nem is méri fel az ember, ameddig nem eszi azokat, amik tényleg jók neki.
Van még egy könyvünk erről a rövidített listáról, ugye a döntés, és olyan érdekes, sok mindenkivel beszélgetünk. Ez a könyv, ez nagyon-nagyon sok embernek sorsfordító. És nem tudom, hogy neked segített valamire rájönni, vagy egyszerűen az érdekes, amikor olvastad, vagy amilyen élethelyzetben voltál, vagy akitől kaptad.
Én először dr. Edith Éva Egert egy portréfilmben láttam, amit az On the Spot-osok csináltak, és akkor mondtam azt, hogy én ezt el akarom olvasni, ezt a könyvet. És hát egyszerűen szerintem nem is vettem levegőt. Egyszer csak úgy emlékeztetnem nem kellett magamat arra, hogy lélegezz, mert nem lélegzel, miközben olvasod. És tényleg nem is olvastam még ehhez fogható könyvet. Ez egy olyan örök, feldolgozandó trauma nem csak azoknak, akik túlélték a holokausztot, hanem mindenkinek. Szerintem ezt újra és újra napvilágra kell tenni. Ezt a fájdalmat, ami kimondhatatlan, és ami megemészthetetlen, azzal mégiscsak kezdeni kell valami. És azt hiszem, hogy az, ahogy ez a könyv ír a traumafeldolgozásról, meg egyáltalán, ahogy az Edith Éva Eger gondolkodik, az annyira felszabadító, ugyanis olyan gondolatokat fogalmaz meg, amiket mindannyian megszeretnénk, de nem tudjuk szavakba önteni. Tehát, hogy ő leírja azt, hogy vele milyen borzalmak történtek. De mégiscsak az, amikor így átkattintod a sorsodat, hogy azt mondod, hogy igen, ez történt velem, de nem vagyok áldozat, hanem túlélő vagyok. Ezek a szavak, ezek olyan erőt adnak, és azt érzi az ember, hogy fényesség támad a mellkasában, ahogy olvassa, mert kimondja a kimondhatatlant, és a könyv, ahogy visszaemlékszem, tele volt ilyen, amikor